dolgok gyűjteménye, és Mózes harmadik könyvével kevés ember van tisztában, hogy ez a Bibliának egyik legközéppontibb birata, mert itt tudjuk szemléletesen látni, hogy mit is jelent a krisztusi megváltás. És az Isten hogyan is tanította az Ószövetség népét, a zsidó népet arra, hogy valahogy megértsék, hogy hogy lehet a bűntől szabadulni. Ugye a dolognak a nehézsége az, hogy a bűn az nem egy fizikai valóság, az nem olyan, hogy van itt valami a vállamon, és nyomja a vállamat valamilyen teher, azt levetem, hogy azt levetem magamról, és akkor nem nyomja a vállamat. A bűn az bent van az emberben. A bűn az emberi gondolkodásban, az emberi döntésekben, érzésekben úgy beleszövődve ott van, ezt nem lehet úgy kivetni az életünkből, mint egy fizikai terhet. A bűn az egy lelki valóság, az egy erkölcsi valóság, és ott bizony nagyon finom és pontos szikének kell lenni, hogy ott külön válassza a bűnt, és a bűnt mi fel tudjuk ismerni, és ki tudjuk vetni az életünkből. Mózes harmadik könyvével kapcsolatban két nagy kérdéskört szeretnék megvilágítani az egész fél év során. Az egyik nagy kérdéskör, tehát ez a két dolog, amit szeretnék, ha mindannyian megértenénk, tehát én nem szeretnék sokat ebből a könyvből bemutatni, keveset szeretnék, inkább keveset, de ezt a keveset pontosan értsük meg. Ma bele is fogunk az első nagy gondolatkörbe, hallom, hogy jegyzetet nem mindenki kapott, ki nem kapott jegyzetet? Köszönöm szépen, a következő alkalommal biztos lesz jegyzet, a jegyzetünk elején is ott van ez a két nagy kérdéskör, az áldozati rendszer és az ünnepkör. Hogyan? Hogy itt van? Nem tudom, ez a jegyzet, ez most már kifutó jegyzet, tehát lehet, hogy már a végső adagokat hozták el, és lehet, hogy most majd újra fognak nyomtatni jegyzetet. Ami késik, nem múlik, tehát egy hónap múlva ezt meg fogjuk kapni. Mindjárt vágjunk bele, mert logikailag ez így következik, az áldozati rendszerbe, és azt a kérdést vessük fel, hogy Mózes harmadik könyve hogyan tanít bennünket arról, hogy mi a bűn, hogy lehet a bűnt észrevenni, hogy lehet a bűnnel szembefordulni, hogy lehet a bűntől megszabadulni, megbocsátást nyerni, megbánás után megbocsátást nyerni, vagyis hogyan lehet bűnt legyőző életet élni. Mózes harmadik könyvének első nagy része ezzel foglalkozik, a bűnért való áldozatok fajtáival, felsorolásaival, ezeket a jegyzetünk közdi. Én itt az előadáson megint csak a leglényegre fogok szorítkozni, és arra kérek mindenkit, hogy a jegyzetet is olvassuk el. A jegyzet különben egy nap alatt elolvasható, nem könnyű a jegyzet, de azért elolvasható. Egész fél év során sokat olvassuk el, de emellett azért hallgassuk meg ezeket a kazettákat is, az előadásokat is, és a kettőt valahogy illesszük egybe, és talán kialakul személyre szólóan is egy megbízható kép. A Mózes harmadik könyvének, ahogy említettem, az első részében az áldozati rendszer foglal helyet, először ezzel foglalkozunk, az ünnepkör a 23. fejezetében van, ezzel fogok a fél év második részében foglalkozni. A nagy kérdésünk tehát ez, hogy mi a bűn, hogyan lehet felismerni az életben, hogy lehet a bűntől megszabadulni, mint valami káros valóságtól, és hogyan élhetünk nem az önzés törvénye szerint, ami a bűn törvénye, hanem a szeretet törvénye szerint, ami az Isten törvénye. Isten ezért tanította a zsidókat, hogy Mózes harmadik könyvével és az egész áldozati rendszerrel, hogy ez ne csak egy eszmei tudás legyen, ez egy gyakorlati tudás legyen, ezért építetett Isten a zsidókkal templomot. A kiinduló pontunk az első nagy dolog, hogy mi is volt a templom. Ezzel föltétlenül egyenesbe kell, hogy jussunk, hogy az Ószövetség idején egyetlen egy templom lehetett. Akár szent sátornak nevezték azt a pusztai vándorlás során, akár már egy kőből épült templomnak Salamon idejétől fogva, ez teljesen mindegy, hogy ez most sátorból volt, lenből, vászonból, vagy kövekből, amelyet Libanon hegységeiben bányáztak. Itt a döntő dolog, hogy a templom azért lehetett egy, mert az azt fejezte ki, hogy egy az Isten, és a bűnöket elrendezni csak Istennel lehetséges. A bűnöket elrendezni csak az Istennel lehetséges úgy, hogy az megnyugtató elrendezés legyen, ami nem annyit jelent, hogyha én valakivel szemben elkövetek valami rossz dolgot, azzal az emberrel ne kelljen azt elrendeznem. Ez nem annyit jelent, de annyit jelent, hogyha én csak azzal az emberrel rendezem el azt a rosszat, amit én mondjuk adtam neki, ezzel én még nem tudok megszabadulni a bűntől. Lehet, hogy egy második és harmadik emberrel ugyanúgy el fogom követni. Tehát erre fölhívom a figyelmet. A Biblia szerint mind a két bűnelrendezés fontos. Ha én mondjuk megsértek egy embert, azért, hogyha erre rájövök, hogy én másképp is viszonyulhattam volna vele, azért illik valamikor bocsánatot kérni. Hogy ne legyen feszültség, ne legyen rossz emberi kapcsolat kettőnk között. De ha én csak egy emberrel, csak az emberrel rendezem a bűnömet, ezzel még a bűn gyökerét nem írtottam ki. Elkövethetem ugyanazt a bűnt egy második, harmadik, negyedik, ötödik emberrel, de hogy én ne kövessem el azt a bűnt, se ő vele, se egy második, harmadik, negyedik, ötödik emberrel, ezért kell az Istennel elrendezni a bűnt, aminek a lényege az, hogy tudatosítanunk kell, hogy a bűnök elrendezéséért, hogy az Istennel el lehessen rendezni ezeket a bűnöket, magának az Istennek meg kellett halnia. Ennek az egész áldozati rendszernek a középpontjában Krisztus áldozata áll, a jegyzetnek a címoldalára is ezért helyeztem ezt a grafikát, azt a rajzot, hogy ott van az oltár, ott van a bárány, de ott van a kereszt. Az egész áldozati rendszer Jézus Krisztus golgotai áldozatát vetítette előre, akkor, amikor ez az áldozat még nem teljesedett be, akkor, amikor 1500 éve volt a zsidó népnek, hogy ezt vagy a gondolkodásához közel eressze ezeket a dolgokat, amelyeket most el fogok mondani. Sajnos az egész nép nem engedte a gondolkozásához közel, sajnos az egész zsidó nép nem változott meg, nem lett jobb nép, mint a többi nép, de bizonyos emberek, akik gondolkoztak, akik tényleg őszintén küzdöttek, azok megértették ennek az áldozati rendszernek a lényegét, amely tehát az Ószövetség idején a templomban zajlódott le. Még egy szó, mi a különbség a templom és a zsinagóga között? Nagy a különbség. Templom csak egy lehetett, zsinagóga 100 és 1000 is lehetett. A templom a bűnelrendezés színhelye, a zsinagóga a Biblia tanulmányozás és igehirdetés színhelye. A templomban bűnöket rendeztek el, a zsinagógában igét hirdettek és olvastak fel, de ott bűnöket nem rendeztek el. Az egy templom, ami a pusztai sátor volt, utána pedig a kőből épült templom először Salamon idejében, utána Zorobábel idejében, ez Jeruzsálemben volt, először a pusztai vándorlásnál, aztán Sílóban, aztán Jeruzsálemben volt, zsinagóga minden faluban és városban lehetett, nagyobb városokban több is lehetett. A zsinagóga ennyit jelent magyarul, hogy gyülekezeti hely, tehát ennek elég volt egy terem. Régi szóhasználattal mi is most egy zsinagógában vagyunk, tehát mert van egy terem, ahol mi most ilyen kérdésekről beszélünk. De nem tudom, hogy értjük-e a különbséget, hogy a templom az a bűnelrendezés színhelye volt, a jeruzsálemi templom körül persze építettek helyiségeket, tehát ha úgy tetszik zsinagógákat, volt külön a zsidó férfiaknak, nőknek, fiataloknak, gyerekeknek, diaszpórából jötteknek, idegeneknek, tehát egy egész csarnokrendszer vette körül, és onnan bejáratok voltak ezekbe a termekbe. Külön-külön tanítást kaptak, majd a templom udvarán gyűlt össze az egész közösség, de magában a templomban, amit én most ugye, amiről elébb beszéltem, ez így körülvette a templomot, és itt voltak ezek a csarnokok, ezek a helyiségek, és itt lehetett ezekbe bemenni, de én most, amiről beszélek, az csak maga a templom, ahol a bűn elrendezésért minden zsidó ember megjelenhetett az Isten színe előtt. Tehát még egyszer, el kell rendezni más emberekkel is a visszás dolgainkat, de azzal még nincs megoldás. Az igazi megoldás, hogyha az Isten szerinti bűn elrendezésbe részt veszek. A templomnak 3 része volt. Ezt a 3 részt kérném szépen nagyon megjegyezni, mert ha azt mondom, hogy a templomnak minden része, minden berendezési tárgya és minden cselekménye is az Isten szerinti bűn elrendezésről beszélt, akkor ezzel azt mondom, hogy minden egyes résszel kapcsolatban mindent kell tudnunk, mert minden Isten és Krisztus áldozatát ábrázolta ki az emberek előtt. A templom legbelső része volt a Szentek Szentje. Ez a templom legbelső része volt, itt volt a frigyláda, a frigyládában volt a 10 parancsolat, és 2 kérub szobor a frigyláda tetejére formálva, tehát 2 szobor, és ebbe a legbelső részbe, a Szentek Szentjébe senki nem mehetett be, sem az emberek, sem a papok. Egyedül a főpap mehetett be, de ő is csak egyében egyszer. Mi volt a rendeltetése a Szentek Szentjének? A Szentek Szentje fejezte ki azt, hogy Isten, miután az ember elfordult az Istentől a bűneset óta, és az emberiség azt mondja, hogy nincs szükségem az Istenre, majd én rendezem az életem dolgait, ahogy akarom. Lehet, hogy bizonyos emberek elfogadják, hogy van Isten, de azt mondják, hogy nem kérek belőle. Az Isten ennek ellenére nem fordult el az embertől. Az Isten azt mondja, hogy én veletek vagyok, én itt is itt vagyok a világon. A Szentek Szentje kifejezte az isteni jelenlétet ezen a földön, és a 10 parancsolat 2 kőtáblája volt itt a frigyládában, ez kifejezte azt, hogy bár az ember elfordult az Istentől, más törvényt választottunk, az önzés törvényét, az énközpontúság törvényét, az Isten fönntartja azt, hogy a szeretet törvénye szerint lehet csak boldog az ember, itt ezen a földön is, ahol mindenki önzésben születik, és az önzésben növekedik fel. Az Isten azt mondja, hogy itt a földön is a szeretet törvénye az a törvény, amit én képviselek a bűnös világ ellenére is. Én nem szállítottam alá a törvényeimet a bűnös világ szintjére, hanem a bűnös világban is azt mondom, hogy csak a szeretet szerint lehettek boldogok. Sőt, azért volt 2 angyal ráformálva a frigyláda tetejére, és a 2 angyal a szárnyaival befette a frigyládát, mert ez azt is kifejezte, hogy az egész világ mindenségben a szeretet törvénye a törvény. Csak a másokért való élés, csak az, hogyha a másik lényt is ugyanolyan fontosnak tartom, mint magamat, az egész világ mindenségnek ez ad stabilitást, harmóniát. Egyáltalán enélkül az élet elképzelhetetlen. Hogy a földi világ nem ezt követi, ez a tragédiája, de az Isten ezzel is világossá akarja tenni, hogy ő nem alkalmazkodik a földi világhoz, nem szállítja alá a törvényeit. A törvényei, az isteni törvények, amelyek az angyalok, az el nem bukott angyalok világában is törvények, a földi világban is ezek a törvények hatnak. Ha 100 ember közül 99 ember kikerüli ezeket a törvényeket, csak azért boldogtalan ez a 99 ember, mert nem akar arról tudomást venni, hogy az Isten törvénye a boldogságnak és az életnek az alapja. A templom második része volt a szentély. A templom második részébe már bemehettek, de csak a papok. Tehát a főpap mehetett be egy évben egyszer a Szentek Szentjébe, a második részbe pedig a papok mehettek be. A második részben volt a 7 karú gyertyatartó, amit ugye sokat látunk, ugye a menóra. Vele szemben volt a szent kenyerek asztala, és középütt, mint egy ilyen háromszöget leírva a jó illattétel oltára. A középső részt, a legbelső résztől egy kárpit választotta el, de a kárpit nem ért a mennyezetig, hanem a mennyezet és a kárpit felső része között volt egy bizonyos rész, amelyen az itt a jó illattétel oltárán gerjesztett tömjén füst így be tudott menni a Szentek Szentjébe. Ezeknek mind különálló jelentőségük van. Mit jelképeztek a tárgyak? Azért volt a menóra itt a középső résznek az egyik oldalán, tehát a bal oldalán, mert az ószövetségi templomon nem volt ablak. Semmilyen ablak nem volt, sehol semmilyen ablak nem volt. Tehát, ha itt nem égett volna ez a 7 karú gyertyatartó, itt a sötétben lehetett volna csak botorkálni, egyáltalán nem is lehetett volna egy semmi cselekményt végezni. Ennek messze menő jelentősége volt. Hogy tudnék, nem volt ablak, sötét volt, és ott égett a menő. Mi volt a messze menő jelentősége? Az, hogy a világ az önzés következtében a bűn sötétségébe burkolódzott. A világon az önzés sötétít be mindent, és nem is lenne jogunk élni, hiszen mindannyian önzőnek születünk, és szinte tudatlanul is csináljuk az önzésnek a dolgait, és még hogyha valaki megtérés hívővé válik, azután is hányszor esik vissza önző dolgokba, de egy valakiben lehet reménységünk, aki világosságot bocsát a személyes életemre is, és az egész világ életére is, annak, aki az életében azt mondta, én vagyok a világ világossága. Krisztus nem véletlenül alkalmazta magára a menóra jelképét, ez nem egy költői futam volt János evangélium a 12. fejezete szerint, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, mert Jézus visszautalt arra, hogy ha ő nem adná az életét az emberiségért, ha nem rendezné az ember bűnadósságát, akkor mi miben reménykedhetnénk, milyen világosság lenne előttünk, semmilyen, mindannyiunknak meg kellene halnunk a saját bűneink miatt. És vége. Mint az állatok egyszer s mindenkorra beköltöznénk a föld mélyébe. De mert Jézus magára veszi majd a világ bűneit, de mert Jézus elszenvedi azt, amit nekünk kellene elszenvednünk méltán, ő ezt, mint a maga istenségében eljön és emberré lesz, ami önmagában is egy óriási áldozat, hogy az Isten emberré lesz, de hogy még gyenge emberré is lesz, de hogy még meg is terheli magát a bűnadóságot, de hogy még maga lesz a bűn is, ugye 2 Korintus 5.21 szerint, aki bűnt nem ismert, bűnné tette miértünk. Egyedüli reménysége az emberiségnek, akár ismeri valaki, akár nem, akár muzulmán, akár keresztény, akár ateista, akár vallásos, egy valakinek a kegyelméből élte meg a mai napot is minden ember, Krisztus kegyelméből. Egy világosság van, hogy Krisztus az erkölcsi rendezését a bűnnek magára vállalta, mint Isten. Aki megismeri a krisztusi világosságot, Krisztus tanításait, az nem egyszerűen megvilágosodott, tehát ugye nem butha kell, hogy legyen, annak naponta kell táplálkoznia a kenyérrel, amit ide tette ki a menórával szemben, minden héten ilyen lapos, ilyen lángos formájú kenyereket sütöttek, és azt tették egymásra szent kenyerek asztalán. Jézus nem véletlenül mondta az életében, hogy én vagyok az élet kenyere. Nem véletlenül mondta azt, hogy én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Nem véletlenül mondta azt, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az élet van abban. Ezt jelképesen mondta Jézus. Nyilván nem kanibalizmusra hivatkozott, és különben sincs itt, tehát nem is lehetne szó szerint venni ezeket a kijelentéseket. Jézus ezt átvitt értelemben mondta, hogy ahogy minden héten friss kenyeret tettek ki a papok itt a szentélyben, ugyanúgy Jézus Krisztus is, aki hozzáfordul, aki elfogadja az ő áldozatát és beengedi a világosságot, Isten, amit nekünk adni akar, a tiszta, világos gondolkodás és a jó és rossz megkülönböztetése mellett az az erő, hogy a világosság szerint is tudjunk élni. Más dolog elméletileg tudni valamilyen világosságot, és más dolog azt gyakorlatban is megvalósítani. Nekünk két dologra van szükségünk, az első döntő dolog a gondolkodás tisztasága és világossága, a másik döntő dolog az akaratnak az ereje. Amit felfogok, amit igaznak látok, én azt valósítsam is meg, hogy azt úgy is éljek. Rendkívül egyszerű jelképek, de tökéletes jelképek. Na azért van még egy harmadik dologra is szükség. A világosság és a kenyér mellett, a menóra és a szent kenyér a kasztala mellett, ugye itt volt ez a jó illattétel oltára, ahol a papok a tömjén füstöt gerjesztve, és ez a tömjén füst, hogy mindig bement a szentek szentjébe, azt fejezte ki, ez is Jézust fejezte ki, mert Jézus a világ világossága, Jézus az élet kenyere, és Jelenések könyve 8. fejezetében viszont látjuk ezt, mert Jelenések könyvét is azért nem értik az emberek, mert Mózes 3. könyvét nem olvasták el. Jelenések könyve 8. fejezet 2. és 6. verse között János apostol lát egy látomást, látja a jó illattétel oltárát, látja ott Krisztust, aki tömjén füstöt gerjeszt, és a füst bemegy a szentek imádságaival együtt az Isten elébe, és utána fogja a füstölőt, és így leveti a földre. Ami kifejezi azt, hogy Krisztus amellett, hogy világosságot ad, amellett, hogy erőt ad, minden nap mindenkiért közben jár az Atyánál, közben jár az Istennél, hogy az Isten gondviselése kövesse minden egyes ember útját, hogy az Isten mindig biztosítson számunkra választási döntéseket, szabadságot, hogy mi tényleg fejlődjünk, visszataláljunk a szeretethez. Ez gondviselést igényel. Amikor a 139. Zsoltárban kimondja Dávid, hogy Istenem, elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartod a te jobb kezedet, ezt ma úgy mondanánk, hogy vitrínben tart, hát Isten mindenkit vitrínben hordoz az egész élete során, mindenki számára mindent biztosít, hogy a szabad döntésünk, választásunk meglegyen, hogy választhassuk a jót, hogy gyarapodhassunk, fejlődhessünk a jóban. Tehát ez is a Krisztus kegyelméből és Krisztus közbenjárásából, Krisztus papi közbenjárásából származik. Templom harmadik része volt a pitvar. A pitvarba mindenki bemehetett. Ide csak a főpap egy évben egyszer, ide a papok minden nap. A pitvarba volt egy égő áldozati oltár, és mögötte egy mosdó medence. A pitvarból elhúzható függöny, vagy később ugye ajtó nyílott a szentélybe. Itt nem volt, ugyanez, itt oldalt kellett bejárni. Ide nem mehetett be senki, csak a főpap egy évben egyszer, ide bementek a papok. A pitvarba, a templom legelső részébe minden egyes ember bemehetett, aki a bűnét rendezni akarta az Istennel és az embertársaival. Mit is kellett tenni annak az embernek, most nagyon szemléletesen vagy nagyon gyakorlatiasan szeretném én ezt elmondani, mondjuk képzeljük magunkat 3000 évvel ezelőtti helyzetbe, mondjuk Dávid király idejében élünk, vagy mondjuk Salamon idejében élünk, az még jobb, mert akkor már volt a kőből épült templom, Salamon idejében élünk, mondjuk egy faluban vagy városban élünk, és egy másik embert megkárosítottunk, vagy megbántottunk, és én ezt rendezni akartam az Istennel. Az isteni rendelkezés úgy szólott, hogy minden zsidó férfinak, családfőnek évente 3-szor kellett megjelenni a templomban. A húsvéti ünnepeken, pünkösd ünnepén és a nagy engesztelési napon. Még választható volt a sátoros ünnep, tulajdonképpen az ünnepkört, ahogy említettem, majd 2 hónap múlva fogjuk részleteiben boncolgatni. Az ünnepkörrel kapcsolatban annyit hadd mondjak csak most röviden, hogy 7 ünnepe volt a zsidóknak, 4 tavaszi ünnep, 3 őszi ünnep. Nem kellett mind a 7 ünnepre fölmenni, de 3 kiválasztott nap volt, illetve ezek több napos ünnepek is voltak. Nyilván akik több kilométerről, 80-100 kilométerről, ugye Izraelben a távolságuk olyan 150-200 kilométer a legnagyobb Jeruzsálemhez képest, tehát egy évben 3-szor kellett megjelenni. Most én mondjuk elkövettem valakivel, mondjuk valakit én megsértettem, megbántottam, én ezt fájlalom tőle, bocsánatot kértem, stb., de én Isten előtt is rendezni akartam ezt a bűnt. Megjelenek itt, tehát itt vagyok én, viszek egy áldozati állatot. Ha nagyon szegény ember vagyok, akkor vihettem egy pár gerlicét. Ha megengedhette módosabb ember lettem volna, akkor vihetek egy bárányt. Ha nagyon gazdag ember vagyok, akkor vihetek egy tulkot. 3 szelíd állatot engedett meg Isten áldozati állatként. Tehát mind a 3 szelíd állat. Tehát juhféle, illetve galambféle. Ha valaki nem engedhette meg a bárányt vagy a tulkot, az erdőn foghatott magának egy madarat. Tehát itt nem ezen volt a hangsúly, ott azon volt a hangsúly, hogy mindegyik állat szelíd legyen, tulajdonképp ártatlan legyen. Ha mondjuk a klasszikus példát veszem, hogy mondjuk bárányáldozat, mert ugye Jézus szülei gerlicére futotta nekik, hogy emlékezzünk talán, hogy amikor Mária és József vitte Jézust bemutatni Jeruzsálemben a templomba, akkor gerlicét vitték, szegények voltak, názáreti ácsmester volt, de mondjuk egy kicsit vagyonosabb ember vihetett egy bárányt, a bárányt előre meg kellett venni, a bárányt ott kellett magamnál tartani, hibátlan bárány kellett, hogy legyen, nem lehetett, hogy mondjam, hibás állatot leértékelt áron, vagy stb. Tehát ezek mind pontosan a zsidó nép tudomására lettek hozva. Hím lehetett, fiatal állat lehetett, tehát hogy az kifejezze, hogy amikor majd keresztelő János a Jordánnál rámutat Jézus Krisztus, hogy íme az Istennek ama báránya, aki magára veszi és elveszi a világ bűneit, ennek a báránynak az eljövendő megváltót kellett megszemélyesítenie, előre kiábrázolnia. Vettem a bárányt, és odaálltam az oltár elé, lépcső vezetett fel az oltára, egyébként pedig ugye az áldozatoknál a vért, ilyen csatorna rendszer, ami a földbe volt sűjesztve, vezette el, tehát hogy úgy mondjam, a higiéniára is figyelni kellett, mert több száz és ezer ember jelent meg és mutatta be az áldozatát, tehát itt a vér elfolyt, és elvezették, itt semmiféle fertőzésnek nem szabadott felütni a fejét. Velem szemben megállt a pap, aki fogadta az én áldozatbemutatásomat, de előtte meg kellett mosnia nem csak a kezét, de a lábát is ebben a mosdómedencében, ami rendkívül szemléletesen kifejezte, hogy a papok nem azért vannak, hogy hatalmaskodjanak, nem azért vannak, hogy az embereket félrevezessék vagy elbolondítsák. Jeremiás könyvében olvassuk, hogy a papok hamisan, a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti, de Isten a papi rendet nem ezért alapította, hanem azért, hogy részt vegyenek az ember legszentebb cselekményében, az ember legszentebb cselekmény, hogy én jobb ember akarok lenni, ki nyilvánítom Isten és ember előtt, hogy én meg akarok szabadulni a bűneimtől. Tehát a papok azért kellett megmosni a kezüket, lábukat, hogy érezzék ennek a cselekménynek a szent voltát, hogy nehogy mosatlan kézzel és lábbal álljanak hozzá. Ugye azóta használjuk ezt is, hogy nehogy közönséges vagy mosatlan kézzel állj hozzá ez a dologhoz. Amikor én itt megjelentem, és a pap is itt volt, egy tégely tartott a kezében, a következő módon mondta Isten, hogy a bűntől való megszabadulásnak a következő cselekményét hajtsa végre az az ember, aki a bűntől szabadulni akar. Az állatot föl kellett tenni ugye az oltárra. Meg kellett fogni az egyik kézzel, nyilván jobb kézzel az állatot, és a másik kézzel a kezet az állat fejére kellett tenni, és el kellett mondani azt, amitől én meg akarok szabadulni. Tehát még egyszer mondom, a bűn az teher. A bűnnel együtt élni nem jó. Ha fizikai teher lenne a bűn, akkor így le lehetne vetni a vállunkról. De mivel a bűn nem fizikai teher, hanem a bűn lelki teher. Egy lelki tehertől én nem tudok magam úgy megszabadulni, hogy én pontosan tudjam, hogy az hogy van begyökerezve, hol kell azt kimozgatni, kiemelni. Én csak egy valamit tudok, hogy azt mondja, hogy Istenem, én ezt a rosszat tettem, ez bánt, ez terhel engem, én ettől meg akarok szabadulni. Ezt fejezte ki ez a mozdulat, hogy az állat fejére téve el kellett mondani azt a bűnt, vagy azokat a bűnöket, amelytől az ember meg akart szabadulni. Hatalmas nagy kérdés ez, mert az egész Biblia részletesen beszél arról, hogy egyáltalán, hogy én eljussak idáig. Ahhoz nekem látnom kell, mi az, hogy bűn. Látnom kell azt, hogy a bűn az egy irtózatos dolog, hogy én azzal tovább együtt élek, abba belehalok. Mindenesetre a végső halál az osztály részem. Hatalmas dolog a bűnt megbánni, és azt mondani, hogy utálom azt, amit én tettem, én ezt nem akarom újra tenni. Ezek fokozatok. Erről én megjelentettem ez nagy szó, hogy megjelentettem, amikor a diákoknak írtam egy ilyen bibliai olvasókönyvet, akkor egy külön táblázatot mellékeltem a tékozzó fiú példázatánál, ha valakit érdekel, ezt meg lehet itt kint venni, hogy milyen hatalmas dolog, hogy a tékozzó fiú nagy sokára rájött, hogy ő ne talántán törvénytelenséget tett, büntet, hogy az apja halál előtt már kikérte az örökségét, eldorbézolta, elverte, és amikor már lesüllyedt a moslékos vájú szintjére, tehát hogy mennyi mindennek kellett bekövetkezni, hogy egyáltalán ő neki vissza kellett emlékeznie, hasonlítani kellett ezt az életet ahhoz az élethez, szembe kellett fordulnia ezzel, amit tett, meg kellett bánnia, föl kellett állnia, el kellett mondani, tehát ezek fokozatok. Ezek matematikai törvényszerűséggel pontosan lezajlódó fokozatok, de ebben most nem tudok belemenni, majd a fél év során erre is majd rátérnék, itt az egészről szeretnék majd átfogó képet adni. A lényeg az, hogy most ott tartunk, hogy a bal keze az állat fején van és elmondja a bűneit. Amitől ő meg akar szabadulni, amitől ő nem tud magától megszabadulni, de kifejezi az Isten előtt, hogy Isten szabadíts meg ezektől a bűnöktől, és miért az állat fejére mondja ezt el? Mert itt van az áldozati rendszernek egyik kulcsfogalma, a helyettesítés. A helyettesítés. Ha én a bűneimtől, akkor a bűneimért nekem kell a bűnök következményét elviselnem. Ez a halál. A bűn természetes következménye a halál, Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. Egyetlen egy módon tudok a bűnöktől megszabadulni, ha én kivetem a bűneimet, de valaki azokért a bűnökért a büntetést elszenvedi. Tehát olyan nincs, hogy a semmibe vetem ki a bűneimet, vagy magam halok meg a bűneim miatt, de akkor végleg és egyszer s mindenkorra, vagy valaki, aki vállalja azt, hogy a helyembe áll, akinek egyébként nem kellene meghalnia a bűnökért, mert ő ártatlan, és ő magára veszi ezeket a bűnöket, ezért kellett a bárány fejére téve elmondani a bűnöket, hogy valaki helyembe álljon, és a magam bűneit, amitől én iszonyodom már, ki akarok vetni, azokért meghaljon. Ezután jött az egész áldozati cselekménynek egyik legdrámaibb részete, hogy amikor elmondta az illető a bűneit, a másik kezébe kést kellett fogni, és azokért a bűnökért, amelyek már nem engem nyomasztanak, hanem át vannak hárítva, meg kellett ölni a bárányt. Ez elismerem, hogy ez egy drámai dolog, ez egy szívet megrendítő dolog. Sok ember ezért nem tudja elfogadni az áldozati rendszert, hogy itt ártatlan állatokat mészároltak le. Egyszer az akadémián volt egy nagyon kedves zsidó munkatársam, és ő se tudta ezt elfogadni, nagy kutyabarát volt és nagy állatbarát, és ugye amikor tudta már, hogy én a Bibliával foglalkozom, egyszer arra kért, hogy munkaidő előtt reggel hajnalba szinte menjünk be, és magyarázzam el ezt neki, hogy próbáljam vele megértetni, hogy mi indokolja azt, hogy ártatlan kis állatokat mészároltak ott le százasával, ezresével. Hát én elmondtam neki lépésről lépésre ezt az áldozati rendszert, elmondtam, hogy most vagy mi halunk meg egyszer s mindenkor, itt két lehetőség van, tertium non datur, vagy mi halunk meg egyszer s mindenkor a magunk által elkövetett bűnökért, vagy szeretetből, méltányosságból valaki átvállalja a bűnei büntetését, de csak olyan vállalhatja át, akinek nincs személyes bűne, mert ha van személyes bűn, akkor a sajátjaért neki meg kellene halnia. Tehát csak egy ártatlan vállalhatja át, ez csak az Isten. Tehát itt az átvállaló csak az Isten lehet. És ha az Isten ezt átvállalja, akkor az Istennél sincs személyválogatás, akkor az Istennek is ebben meg kell halnia. Isten úgy nem vállalhatja át, hogy ő átvállalja, és akkor rendben van, nem. A törvények az Istenre is vonatkoznak. Ha az Isten azonosul a mi bűneinkkel, ha Krisztus eljött és átvállalta a mi bűneinket, akkor kikerülhetetlen volt a sorsa, Jézusnak meg kellett halnia. Elmondtam ezt az egészet a munkatársamnak, hogy mély töprengésekbe merült, és azt mondta, hogy akkor visszakérdezhetek rád, akkor lehet ezt úgy fogalmazni, hogy mi sajnáljuk az állatokat, hogy ilyen véget értek, főleg az áldozati állatokat. De az Isten ezt azért tette, hogy azt mutassa meg, hogy ő többre értékel bennünket, mint az állatainkat, hogy mi ne érjünk olyan véget, amit az állatok érnek ezzel. Akkor lehet azt mondani azt, hogy ha én megesik a szívem, hogy egy kutyát hogy kínoznak, vagy egy állatot hogy kínoznak, és azt mondja, továbbra is megesik a szívem. De ez azt akarja kifejezni, hogy jobban essék meg a szívem akkor, amikor látom, hogy egy ember a bűneiben él és el fog pusztulni. Mondtam, kiválóan megértetted. Hát valahogyan le kell játszani a jövőt, le kell játszani a végső sorsot. A zsidóknál nem volt színház, a zsidóknál nem volt színjátszás. Egy mindennapos áldozati rendszer túltesz a görög tragédiákon, túltesz Shakespeare-en, túltesz az egész világirodalmon. Miért? Hát ha valaki tanult irodalomtörténetet, vagy élénken ott van az emlékezetünkben, például a görög tragédiák. Hát miről szól az egész görög tragédia? Aiszkürosz, Szofoklész, Euripides, mindenki miről szól? Elkövet valaki egy bűnt. Mondjuk elköveti Agamemnon a bűnt, hogy az Ifigeneiát feláldoz. Akkor jön a Krüteimnésztől a feleség, hogy a férjem, a lányomat feláldozza, akkor a férjemet megöljük. Jó, megölik a férjét Aigisztosszal, az új trombitólóval. De akkor jön Orestész, meg jön Élektő, és azt mondja, az apámat megölték? Hát akkor megölöm az anyámat. Akkor megölik az anyjukat, megölik a trombitólót. És ha nem jönne az aténi tanács, az Areiospagoszon, ugye az Arész dombján, hát akkor már nem léteznénk, ugye mindenki mindenkit megölne. Az ember erre képes. Ki a bűnös? Ő a bűnös. Jó, öljük meg. Aki megölt, az is bűnös. Azt is öljük meg. Azt is öljük meg. Akkor hol áll le a dominósor? Hol áll le? Erről szól az egész, a görög tragédia világ, ebbe van belegabajodva, és ebből nem látja a kiutat. Shakespeare-nél meg nem csak vér fröcsög, ott már vér folyamok vannak. nem? Mondjuk Ibsennél nincsenek, de ott meg halálra kínozzák egymást élő állapotban. Az egész tragédia költészet erről szól, hogy hogyan lehetne ezt a bűn problémát megszüntetni. Mondjuk forradalom, levágunk mondjuk 1 millió nyakat, a fejtől elválasztunk, és akkor mi van? És akkor ki fog utoljára életbe maradni? Tehát azért gondolkozzunk egy kicsit, a bűn problémájának a megoldása nem kis kérdés. Az emberek úgy gondolják, hogy ők meg tudják mondani, hogy hogy lehet a bűn problémát megoldani, hogy írtsuk ki az embereket, vagy ezt írtsuk ki. Ugye Sztálin elvtárs nagyon szép recepttel szolgált, mert azt mondta, hogy olyan sok szép dolgot végre lehetne hajtani itt ezen a földön, csak emberek ne lennének hozzá. A maga nemében nagy gondolat, nem? De a maga nemében egy félelmetes és vérszomjas gondolat, és meg végre is hajtotta. Most vitatkoznak róla, hogy most 2 milliót ölt meg, vagy 10 milliót, vagy 15 milliót. Hát nem kis kérdés ez, és hányan kísérleteztek ezzel már a történelemben, hogy megszüntetjük a bűnt, vagy minimalizáljuk a bűnt, vagy domestikáljuk a bűnt. Na de az Isten azt mondja, hogy én egyszer s mindenkorra megszüntetem a bűnt, mert ha valaki ezt megérti, hogy én az Isten, annyira szeretem a teremtményeimet, hogy az isteni életemet nem sajnálom. Eljövök, magamra veszem, mint helyettes. A bárány engem fejez ki, engem vetít előre Krisztust. Én magamra veszem ezeket a bűnöket. Akkor talán az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy állj meg ember egy pillanatra, miért követsz el bűnt a másik emberrel szemben, amikor ez a bűn végső soron az Isten halálához vezet. Azzal, hogy te rosszat teszel a másik emberrel, ezzel tulajdonképpen rosszat teszel azzal, aki azt a másik embert meg téged is teremtett, te tulajdonképp megölöd az Istent, megölöd a teremtést, megölöd az életet. Hát ne csináld, ember, hát te azt mondod, hogy örülsz az életnek, azt mondod, hogy a legnagyobb érték az élet előtted, azt mondod, hogy gyönyörűség élni, stb. Hát akkor miért nem így élsz? Tehát Krisztusnak az áldozatában van csak az az erő, ami az ember szembefordítja, hogy leállítja ezt a dominósort. Hogy azt mondja, hogy ember, ne vétkezzél. Hát ha az Isten erre képes volt, érted, hogy az életét nem sajnálja, csak hogy megálljál már, és ne üsd, vágd a másik embert, és magadat se pusztítsad. Hát akkor mit tud még az Isten adni érted? Tehát mit adjon az Isten a legnagyobbat adja, a saját életét nem kiméli érted. Hát ennél többet nem tud már adni az Isten. Tehát. Az áldozati rendszer egyszerre jogi megoldás, egyszerre erkölcsi megoldás. Erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék most befejezésül fektetni. Az áldozati rendszer jogi megoldás egyik szinten, olyan értelemben, hogy nekem meg kellene halni a bűneimért, azért a sok bűnért, amit elkövettem az életemben, de mondom, egyszer s mindenkorra. Ezt valaki átvállalja, mint hogyha a bíróságra valaki bemenne, és azt mondaná, hogy X-et én helyettesítem, őre kiszabták a halálbüntetést, én elvállalom, és helyette rajtam hajtsák végre. Ez a jogi út. Az erkölcsi út, ami nem kisebb, sőt nagyobb szinte, mint a jogi út, az az, hogy Isten nem egyszerűen csak helyettesíteni akar, hogy úgy mondjam, egyik rubrikából a másikba írjuk át a dolgokat, hanem Isten erkölcsileg le akarja állítani a bűnt. De hol lehet a bűnt leállítani? Először az ember szívben. Az ember szívben kell leállítani a bűnt. És majd, ha olyan emberek lesznek, akik megszűnnek a bűnnel közösséget vállalni, és szembefordulnak a bűnnel, majd a második, harmadik lépésben lehet olyan közösséget, meg olyan világot is létrehozni, amelyben nem lesz már bűn, ahol senki nem kísérletezik a bűnnel, de az először az emberek szívébe kell rendet teremteni. Az emberek gondolkodása, hogy ember, ne játszadozzál a bűnnel, mert a bűn végső következménye mindig a halál. A pap, ahogy látta, hogy az emberünk áthárítja a bűnt, az állatot, a bárányt megöli, a bárány vére elfolyt a csatornán, de egy kis tégelyből fel kellett fogni a bárány véréből. A pap felfogta ezt a kis tégelyt, megfordult és bevitte a templom középső részébe, és hintett a kárpitra ebből a vérből. Ez kifejezte azt, hogy a bűn át van hárítva. Nem az embert fenyegeti már a végső halál. Az áldozat, a tiszta áldozat átvállalta a bűnömet, a bűn meg van bocsátva, de a bűn még végképp nincs elrendezve, csak át van hárítva, meg van bocsátva, de még itt van, nincs eltörölve. Ezt nagyon szeretném, ha megtanulnánk ezt a két fogalmat, ami most a kereszténységben, a mai kereszténységben olyan ismeretlen, mint a kínai ABC. A Bibliának alapvető két fogalma, hogy a bűn megbocsátás meg a bűn eltörlés között óriási a különbség. A bűn megbocsátás az, hogy én őszintén, igaz szívvel megbántam a bűnömet, Isten ezt megbocsátja, de a bűnöm véglegesen még nincs eltörölve, ez itt van a kárpiton, és egy évben egyszer a főpap azért ment be a Szentek Szentjébe, hogy az évközben megbánt és megbocsátott bűnöket egyszer s mindenkorra elrendezze, eltörölje. Tehát még egyszer, ez a bűnbocsánat, ez naponkénti szolgálat is lehetett. Ha valaki naponként akar menni, persze hát naponként azért nem mentek, mert az egy, hogy mondjam, felületes és nevetséges dolog. Kell egy bizonyos időszak, míg az ember visszatekint, és azt mondja, az elmúlt negyedében, vagy elmúlt két hónapban, szóval nem így megy a bűnnek a felfogása, bűnnel való szembefordulás, azért az időt is igényel. És ez pedig a bűn eltörlés. Ez két különböző dolog. Ez a papi szolgálat, ez pedig a főpapi szolgálatra tartozó dolog. És itt fogjuk meglátni, hogy milyen értelemben mondja Pál a zsidókhoz írt levél 8. fejezetétől fogva nagy tanítását, és milyen értelemben mondta már Jézus Krisztus Máté evangéliuma 19. fejezetében az adós szolga példázatát, hogy Isten két lépcsőben tud a bűnöktől megszabadítani. Az életben a bűnbocsánat által, és a végső ítéletben pedig a bűnöknek a végleges eltörlése. Tehát lekerül a számlámról az összes bűn. A bűn lekerül a számlámról a bűnbocsánat idején is, de ha én a bűnbocsánatnak megfelelően nem élek azután, hanem visszaélek a bűnbocsánattal, könnyelművé tesz engem a bűnbocsánat lehetősége, magyarul holnap és holnap után újra belesétálok, és nagyon könnyen ugyanazokba a bűnökbe, amelyekről azt mutattam, hogy én megutáltam őket, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor te játszadozol a bocsánattal. A bűnbocsánatnak megerősödést, fejlődést, életátalakulást kell létrehozni az életünkbe, hogy ez nem hozza létre, akkor csak játszadozunk a lehetőséggel, visszaélünk a bűnbocsánattal, Isten nem törölheti el a bűneink büntetését. Ezt fejezi ki Jézus az adószolga példázatával. Miről szól az adószolga példázata? Van egy ember, tartozik 10 000 talentummal az urának. Megadhatatlan adósság a 10 000 talentum. Soha, ha 100 életünk lenne, akkor se ez, mit tudom, trilli vagy milli, vagy nem tudom, mi milliárdokba összefoglalható pénzösszeg. De az emberünk rimánkodik az Úr előtt, hogy én megadom a 10 000 talentum adósságot, amit ugye felhalmoztam. Ugye a bűneivel az ember, minden ember az élete bűneivel egy 10 000 talentumnyi adósságot halmozott fel. Amikor látja a gazda, hogy őszintén gondolja az ember, akkor elengedi neki az egész, tehát ingyen, eleng. Azt mondja, minden tartozásodat elengedem. Erre a mi emberünk kimegy a palotából, találkozik az ő adósával, aki 100 dénárral adós neki, potom összeg, 1-2 napi napszám volt Jézus idejében. Neki esik és elkezdi folytogatni, hogy adja meg. Az is rimánkodik, hogy megadom, és hát őnek jobban hihetnénk, hogy 100 dénárt meg lehet adni, mint 10 000 talentumot, de a mi emberünk, aki hogy ugye elkönyvelte, hogy neki az Úr elengedett 10 000 talentumot, neki esik, és azt mondja Jézus, folytogatni kezd, hogyha nem adod meg a 100 dénát. Erre fölháborodva nézik a szolgák, hát neki elengedtél 10 000 talentumot. Ő nem tudja a másik embernek a 100 dénárt elengedni. És fölháborodva mesélik ezt a királynak, a gazdának. És azt mondja a király, akkor hozzátok vissza azt az embert. Ennek az embernek én megbocsátottam, elengedtem a tartozását, de ő nem élt a megbocsátáshoz méltóan. Őt nem megkomolyította a megbocsátás, nem megerősítette a bűnnel való közön. Azt mondta, ugye, mint a középkori ember, hogy hát majd holnap újra meggyónom. Meg holnap után újra meggyónom. Hát ha még ilyen intézményt is bevezetnek, akkor meg természetesen még dagasztják is ezt a rossz emberi hajlandóságot, hogy az ember nagyon alkalmas a hálátlanságra, nagyon alkalmas a szeretettel való visszaélésre. Tehát ezért mondom, hogy a bűnbocsánat az feltételes. Az akkor bocsánat, de az egész életet Isten csak akkor tudja igazán nyilvánítani, akkor tudja mondani, hogy ez egy igaz ember és bemehet az örök életre, ha eltörölte a bűneit. De eltörölni csak azoknak a bűneit lehet, akik nem éltek vissza a megbocsátásra, akik küzdöttek a bűneikkel szemben. Itt fogjuk folytatni a következő alkalommal. Ha valakinek nem jutott jegyzet, van ez a Pátriárkák és Proféták című könyv, ezek fejezeteken keresztül tárja elénk ezeket a kérdéseket. Egyébként is eddig is már segédkönyvünk volt a megváltás történetéhez. Aki még nem szerezte volna be, nagyon kérem, hogy szerezze be, ez az egyik legértékesebb könyv, amit itt a főiskolán ajánlani tudunk. Hát jó tanulást és viszontlátásra!